Galamb most az egyszer megrázkodott belülről. Ennek a titoknak a szörnyűségét még az ő felületes, nem törődő, vidám lelki világa is teljes tragikumnak átérezte. Batalanga még csak hagyján, s a szökőkút a márkival tréfa, holttest a fürdőszoba előtt rendben van, fő, hogy a villanyt elöltsák. A táborszernagy felismerni, mint bakát, oda se neki. Makvárt nem jön el az estére, se baj. De ez itt más, megrendítőbb, ahogy a Szahara közepén ül a 20 éves kölyök, és sír, mert megölt néhány embert. De ami a legkétségbe ejtőbb egy felületes ember számára, mindezt egyedül ő tudja. És neki most tenni kell valamit. És ne értsük félre, nem szájharmonikázásról van szó, nem valami hülye viccről, hanem egész komoly tennivalóról. Ide hallgass, most ne bőgj. Már sajnálom, hogy nem a Troppauer verseit hallgattam inkább. Ugyanolyan, mint a te históriád. Izgalmas, lehangoló, és egy szót sem ért belőle az ember. Nesze itt egy cigaretta, gyújts rá, és mondj el mindent őszintén. A fiú néhány sóhajjal valahogy rendbe hozta szabálytalan lélegzését. Időnként még egyet csuklott, rendkívül felindultság didergett benne, úgyhogy eleinte összekoccanó fogai szótagokká harapták szét, amit mondott. Most mindent meg fog tudni, suttogta. Aztán jelentősen hozzátette, őrnagy úr. Galamb felugrott, és siránkozva vágta földhöz a sapkáját. Csak ezeket a marhaságokat hagyjuk már, könyörgök! Jó, hát akkor erről nem beszélünk. Vegyük úgy, mintha nem tudnék semmit. Az egész ügyben én vagyok az, aki nem tud semmit, és mennél többen megmagyarázzák, annál kevésbé tudok. Kölyök megértően mosolygott. Rendben van, hallgass hát meg. Vegyük úgy, hogy te nem tudsz semmit. Csak egy derék bajtársam vagy, akinek elmondom ezt a szörnyűséget azért, hogyha meghalok, akkor legyen, aki hurkot dobjon a gazemberek nyakába. Tudd meg elsősorban, hogy ez a sok-sok ember, aki itt táborozik ebben a hatalmas körben, soha többé nem tér vissza onnan, ahová megyünk. És ennek mindaz a néhány gazember az oka, aki megölte Russellt. Hát miféle életelixír talált ki ez a Russell úr? Egy 2000 éves átjárót, Suenitonius Paulinus, aki már az első században járt a Niger vidéken, megemlékezik egy feljegyzésben a krokodil útjáról, amely a pusztában minden akadály nélkül elvezet a fekete óriások birodalmába. Mivel a Niger mentén, azon a vidéken, amit Suenitus leírt, törpe pigmeusok élnek, Russell feltevése szerint, a szokott a négereket nevezték óriásnak, akik hatalmas emberek, de csak a pigmeusokhoz viszonyítva. Így ez a jegyzet, mely az óriás szó miatt nem foglalkoztatott komoly tudósokat, Russell révén bizonyos fokig épp oly hiteles lett, mint Herodotosz útja. Na, most vessük össze ezt Herodotosszal, pajtás, ne vessük össze, vagy csináljuk ezt máshol, és ne a Szaharában. Nekem a tengerészeti akadémián is mindig bajom volt ezekkel a régi írókkal. Szürke, porfájtlakon átlátszott a kréta színű hold. Bágyat sugárzás ragyogta be a végtelenbe nyúló homokhalmokat. Egy felriadt összvér keservesen elordította magát, és hiénák felelgettek rá a távolból. Ezt muszáj meghallgatnod, mondta kölyök. Sok ezer ember pusztult el emiatt. Ne haragudj, de ez marhaság, hogy itt a sivatagban mindenféle klasszikus írók miatt pusztulnak az emberek. Nagyobb meleg van. Egészségtelen a klíma, de erről nem tehet sem Vergilius, sem Shakespeare. Tudom, hogy tetteted magad, azért mégis kérlek, hogy légy türelmes. Herodotosz azt írja, hogy a Nílus és a Niger összeköttetésben állnak. Ez valami homályos módon a krokodilokkal magyarázza. Russell szerint a krokodilok útja, Szenegambián vezet át, és Herodotosz, aki Szuédoniszonttal járt úton, nyilván a Gambiát tévesztette össze a Nílussal. Ha ezt az átjárót, amely a Niger vidékét és a Szaharát összeköti, megtalálja valaki, akkor az újkor leghasznosabb felfedezésével járult hozzá a gyarmatosításhoz. A Szahara vasút meg lenne oldva, a vonal összekötni a földközi tengert a nyugat-afrikai kikötőkkel. Aztán Franciaország számára szerezné meg Szenegambia ismeretlen vidékét, Batalangát, a szokoták földjét. A szokota benszülötteket ismerik ezt az utat, amelyet Szuenitosz és Herodotosz óta annyian kerestek hiába. Russell csalhatatlannak, biztosnak hitte a feltevését, hogy hol kell lenni ennek a titkos átjárónak. De Russell eltűnt, és soha többé nem tért vissza. Bretagne doktor érkezett csak meg, Marokkóba, halálos betegen, és ez a bizonyos Henri Grison hazatért. Ez a Grison, ez ott volt Russell-lel. Kölyök bántó, reket hangon nevetett. Ott volt! Ő lőtte agyon! Szóval az az ember, akinek a tárcája itt van a zsebében, akit az ő rohamkésével leszúrtak Bretagne doktor házában, az a bizonyos Henri Grison ölte meg Russell-t. És te honnan tudod mindezt? Engem az a nő, akiről gyanítom, hogy Grison szeretője vagy ügynöke volt, összehozott Grisonnal. Henri Grison, mint gazdag oroszlán vadász és Afrika utazó férkőzött Russell közelébe. Grison szervezte, mint gyakorlati ember Russell expedícióját, és bevett engem is. És ki volt az az ember? Most már tudom. Hírhet politikai kalandor, jó pénzért, mint Mohamedán próféta, zavargást rendezett Arábiában, vagy mint munkás sztrájkra izgatott az iraki petróleum forrásoknál. Egy Laporter nevű vadász és én voltunk a legfiatalabbak az expedíció tagjai között. A sivadakban táboroztunk közel az őserdőhöz, azon a helyen, ahol Outraurit helyőrséget alapítottak később. Az erdőben lakó pigmeus benszülöttek, segítkeztek a tábor körüli munkában. Innen indult el utolsó útjára Russell. Csak Bretagne doktor kísérte el. Talán ezért nem hívott mást is, mert sejtette, hogy az expedíció tagjai között lehet néhány hamis ember. Laporter, Lorsakov, az orosz, Grison vagy Breal nevű angol, és én tartottunk ki idáig a többi kísérő betegség miatt, vagy másokból lemaradt útközben. Este a benszülött segítőink, vagy négyen, akik között egy főnök is volt, Ilomor kis ünnepséget rendeztek, amelyre vendégül látták fehér gazdájukat. Jámbor embereknek látszottak, kivivel kínáltak bennünket. Egy különleges pálma hajtásából készítik ezt az italt. Szintelen, szaktalan pálinka. Az ősi hit szerint szűzlányoknak kell megrágni, s az ő szájukból teszik egy kosárba, amely kézről kézre jár. Általában minden primitív népnél megtalálod ezt a nyállal erjesztett italt. Még tréfálkoztak velem, hogy az újonc trópusi utazónak ez a legkeservesebb pillanat, mert a korsót visszautasítani a főnök kezéből halálos sértés. Nagy tüzet gyújtottak, primitív hangszerekkel zümmögtek és ittunk. A második pohárnál már nem éreztem undort, maró, gabona pálinka-szerű ital, de mintha pezsegne a szájban. A benszülöttek rövidesen vadul rikoltoztak, és különös extázisban nagy bakugrásokkal szökeltek a tűz körül. Különös, érthetetlen módon egyszer csak úgy éreztem, hogy nekem is ugrálnom kell. Forró lett a fejem, a tűz, az erdő, a vadak össze-vissza keringtek előttem, azután a karom, lábam rándult egyet-egyet, és végül úgy rémlett, hogy ott ugrálok velük a tűz körül, de már nem tudtam magamról. Reggel arra ébredtem, hogy megkötözve fekszem, és Laporté ült mellettem. Csak maradjon nyugodtan, mondta szelíd hangon, akkor, ahogy a nagy betegekkel szokás. Irtózatosan fájt a fejem. Miért vagyok megkötözve? Laporte hallgatott. Miért nem felel? Kiáltottam ingerülten. Nézze, maga rosszul volt tegnap, és hát elfelejtettük, hogy bizonyos embereknél a kivi pálinka gyilkos dűrohamot idéz elő. Igen ritka eset, de előfordult már máskor is. Kissé fölemelkedtem, borzasztó volt. A főnök török ülésben guggolt, mellette Grizom. Előttük feküdt két pigmeus és Briel. Holtan. Agyonlőttem őket. El tudod képzelni, mit éreztem? A kábító ital dűrohamában lövöltözni kezdtem, és megöltem két benszülöttet, meg egy európait. A kilőtt revolverem ott feküdt mellettem. Elhallgatott, és lihegve bámult maga elé. Két pimaszjéna egészen közel osont hozzájuk, és néhány lépésnyire előttük leültek, mintha ők is hallgatnák az elbeszélést. Galamb egy homokkövet vágott fejükhöz, mire a két állat reket vakkantással elfutott a sivatagba. Itt kezdődött minden, folytatta a kölyök. Később Laporte eloldozta a kezemet, borzalmas főfájásom volt, délfelé járt az idő. A törzsfőnök mozdulatlanul ült, nem szólt semmit. Ilomornak hívták. Ez is a fülembe maradt, mert olyan furcsa név, Ilomor. Grizon beszélt vele, azt mondta, hogy földelje le a halottakat. Ilomor nem felelt, csak ült, a lábujjaikat piszkálta és maga elé bámult. Lorszakov azt mondta, rossz jel, ha a főnök nem szól, akkor fogadalmat tett. Nagy fogadalmak után sokszor hetekig hallgat a benszülött, és ilyenkor nem lehet tudni, hogy milyen fogadalmat tett. Esetleg csak elbújdosik néhány hónapra az őserdőbe, de az is lehet, hogy valamennyiünket leölet, mielőtt tovább megyünk. Lefényképezték a halottakat. Azután jegyzőkönyvet vett fel. Ebben az állt, hogy én öltem meg Kivi Mámorban Breit és a benszülötteket. Grizon és Laporte aláírta. Lorszakov elém tette a papírost, ha nem írom alá, ezt a bíróság csak súlyosbító körülménynek veszi majd. Különben sem volt szándékomban letagadni. És mit értem volna vele? Négy tanúval szemben. Aláírtam. Ezután Lorszakov azt mondta, hogy menjünk a tanár elé. Talán valami baj érte Russellt és dr. Bretait. Elfödeltük a halottakat, aztán útnak indultunk. Belehatoltunk a dzsungel sűrűjébe. A nyomunkban később Laporter és én pihentünk. Lorszakov Grizonnal előtermett. Egy óra múlva visszatértek, és azt mondták, hogy menjünk tovább, nem találják a nyomukat. Pedig már mélyen bent jártunk a titokzatos Batalanga földön. Délután ráakadtunk Russell temtemére. Agyonlőtték. Laporte, Grizon és Lorszakov látszólag kétségbe esetten rohantak a tetemhez. Gyilkosság, mormolta az orosz. És Bretai? Kérdeztem. Vagy őt is megölték, vagy... Vagy? Egyik sem felelt. Lefényképezték a tetemet. Némán visszaindultunk. Nyomasztó és titokzatos volt az egész. Útközben a sivatagban Grizon azt mondta. Maga szörnyű bűnt követett el. Ha nem zárják be, akkor élete végéig tébolydába kerül. Nem akarom tönkretenni. Lorszakov és Laporte is hallgatni fog. A jegyzőkönyv maradjon a mi titkunk, de cserébe maga az én emberem lesz. Szükségem van megbízható segítőtársakra, és magában bízom. Ha egyszer elveszíti a bizalmamat, nyilvánosságra kerül a zsebemből ez a jegyzőkönyv és a fénykép. Minden pillanatban az őrültek és fegyencek vagy földönfutók sorsára ítélem. Mit kíván tőlem? Még nem tudom. Én nemzetközi hírszerző vagyok, ha szót fogad, nem lesz ok a panaszra. Ez időtől fogva játékszer voltam a kezében. Gyenge jellemű vagyok, és súlyos bűnöm, Bizonyítéka nála volt, de különben is olyan erős, parancsoló, hatalmas ember ellen mit tehettem. Marokkóba, majd Oranba mentünk. Közben apródonként megtudtam sok mindent. Például, hogy a Grison lőtte agyon Russellt. De nem találta nála a tervet. Ezt Bretagne kerülő úton elvitte, mert sejtették, hogy a kísérők között ellenség van. Russell aznap hajnalban megtudta első sáv. De más felé, hogy ne találkozzék velük, Bretagne Oranba várta Russellt. Helyette Lorszakov, Laporte és Grison jött. Bretagne is megzsaroltatott, úgy, mint én. Fénykép és jegyzőkönyv a halott Russellről. Bretagne szörnyű gyanúba keveredett. Megölte a tanárt. Ha az esküdtszék felmenti is, a gyanút senki sem moshatja le róla. És levelekkel is zsarolták. Russell felesége és a titkár már régen szerették egymást. Valamikor az asszony néhány levelet írt hozzá, állítólag kompromitálóak voltak, és ezeket Lorszakov ellopta. Russellné és Bretagne szörnyű helyzetbe került. Engedelmeskedniük kellett. Bretagne beismerte, hogy a terv birtokában van. Azt mondta, hogy hajlandó osztozni az árán, de nem adja ki a kezéből, csak a vásárlónak. Ő akar megalkudni. Lorszakov ebbe bele is egyezett, de csak úgy, hogy Bretagne minden lépését ellenőrizheti. Laportér meg én, mint inasok vigyáztunk a titkárra a házban. Ha kimozdult, Lorszakov vagy Grison állandóan a sarkában volt. Bretagne húzta, halasztotta az ügyet. Először azt mondta, hogy kidolgozza az odavetett tervet. Aztán sokáig alkudozott a vevővel, akit Grison hozott. Később feleségül vette Russellnét. A tervet nem látta senki. Nem is sejtették, hogy hol őrzi. Hiszen egy őserdőben hevenyészet vázlat nem valami hatalmas tervrajz. Esetleg csak egy szelet papír, lehet, hogy a zsebében van, de eldughatta egy gyufás katujában. A zsarolók valósággal rátapadtak, egyre dühösebbek lettek. Dr. Bretagne most már a szemükbe nevetett, ha feltételezéssel fenyegették. Hiszen ők is bűntársak lettek. Ha sikerül rákenni Bretagne-ra a vádat Russell haláláért, nem tudják semmivel sem megmagyarázni, hogy miért hallgatták el a tudomásukra jutott bűntényt ennyi ideig. A helyzet most az volt, hogy kölcsönösen egymás nyakán tartották a kezüket. De aki a másik torkát összeszorítja, az önmagát megfojtja. Éjszakánként Laporter nem egyszer kutatta át a házat a térkép után, de fogalma sem volt, hol lehet. Bretagne továbbra is kifogásokkal húzta az időt. Közben feltűnt a háznál Koró kapitány, általában olyankor, ha Bretagne nem volt otthon. Úgy látszott, hogy az asszonnyal jól értik egymást. Azon a napon sirokkó volt, csontig sajgó, meleg szél fújt, a bal dobhártyán kettős lüktetéssel dobolt a karotisz ér izgalmából. Koponyát repesztő nyomás terpeszkedett a város fölé. A szobámba mentem, hogy ledőjek. Ilyenkor órákig feküdtem az ágyon, és csak a konyak segített rajtam. Fél üveggel ittam ki egyhajtásra, szokásom szerint, és végig dőltem az ágyon, hogy aludjam. Egyszer csak forró lett a fejem, rángani kezdett a karom és lábam, kiáltani, felugrani nem tudtam. Mi ez? Mintha valami Lidérc nyomásos álombéli jelenet játszódna le, nyílt a szekrényem ajtaja, és kilépett belőle félmeztelenül, átdöfött orral a törpe pigmeus főnök, Ilomor. Kiáltani, üvölteni akartam, mert a karom, lábam, a tamtam és a síp ritmusára mozdult, de csak feküdtem tehetetlenül rángatózva, és a főnök csendesen megszólalt. Ez volt a fogadalmam. Egy pisztolyt tett az asztalomra, és a rövid érdei nyelven, egy szájrándulással, mintha csak köpni, ezt mondtad. Nogad. Ölj. Még láttam, amint lándzsáját emelkedve, a törpe négerek hosszú lépéseivel elmegy. Aztán tüzek lobogtak fel, sípok szóltak, tamtam hangzott, és torokból fölszökő néger dalok. Többre nem emlékszem. Hamuszínű arccal meredtem magam elé, rekedten, alig tudtam megszólalni. Mikor magamhoz tértem, megkötözve feküdtem az ágyamon, Laporter vizes ruhával törölgette az arcomat, sejtheted, mi történt. Ne, ne, mondta galambiszonyodva, ne mondd, gondolom. Hallgattak. Hajnal derengett a sivatag felett, és a szállongó porszikrák már megvillantak néhol a fehéres virradásban. Kölyök lárva szermű, dermet arccal suttogta. Mind a hármat, én, a kivi mámorában. Laporté bizonyára megakadályozhatta volna. Felharsant az ébresztő, futólépésben kellett visszamenni a táborba. A legfontosabbat, lihegte futás közben kölyök. Még nem mondtam, Laporter kényszerített a légióba. Ők el tudták intézni, hogy ehhez a századhoz kerüljek. Majd ráérsz. Nem, nem, most kell, Laporter akarta, hogy beálljak. Autauriról utat építenek. Az elveszett Russell féle átjáró helyet a Batalanga földön, az egyenlítő őserdején át lehetetlen vállalkozás, mégis meg lesz. Százával hullanak el az emberek, ezzel a századdal sokan vannak, akik meg akarják akadályozni engem, azért kényszerített Laporte és Grison. Elfulladt a futástól, nem kapott levegőt, de megpróbált beszélni. Laporte a légióban van. És a neve? Már nem jött ki hang a torkán, csak fogni tudott, sípoló tüdővel, de még a nevet akarta mondani, és lövés dördült. Kölyök futás közben egy szaltószerű bukfenccel elterült a porban, a hátára gurult, és szétcsapta a karját. Aztán nem mozdult, csak a szája sarkán kibudjant a vér.